Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Látszik, hogy évvége van, már sokan elutaztak, de néhány kisgyermek azért van itt elől, és a bátortalanabbak még valahonnét hátulról fogják hallgatni. Tehát legelőször a gyerekekhez szeretnék szólni. Kedves gyerekek, Jézus mondta földi életében, aki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom azt az én, illetve őt, megvallom őt az én mennyei atyám előtt. Tehát azt ígérte Jézus, hogyha valaki a benne való bizalmáról, arról, amit a Jóisten felől megismert, vallást tesz, vagyis nyíltan elmondja, akárkinek, aki a környezetében van, a Jóisten is őt el fogja ismerni az atya és az angyalok előtt, mint az ő tanítványát. És mit gondoltok, hogy vajon ez a felnőttekre vonatkozik, vagy csak a gyerekekre? A gyerek is megvallhatja, hogy ő ismeri és szereti a Jóistent. Hát egész biztos, itt nincs ilyen különbség, hogy ez csak a felnőttekre vonatkozik. És én szeretnétek nektek a Bibliából ezzel kapcsolatban egy kis példát röviden felidézni. Királyok második könyve 5. fejezetében van, ezt a szülőknek mondom, ha otthon még beszélgetnek róla. Királyok második könyve 5. fejezetében csak ennyit olvasunk, valamikor régen, több ezer évvel ezelőtt élt kislányról. Így olvasom, és Námán, a szíriai király seregének fővezére, az ő ura előtt igen nagy férfiú és nagyra becsült volt, mert általa szabadította meg az úr Szíriát. És ez a férfi vitéz hős, de bélpoklos volt. Ezt mai nyelven így hívják leprás. Ez egy borzasztó, csúnya, fertőző betegség, rengeteg szenvedéssel jár. Nem is mehet az egészségesek közé, el kell különíteni, mert annyira fertőző. És így olvassuk tovább. Egyszer portyázó csapatok mentek ki Szíriából, és azok Izrael országából egy kisleányt vittek el fogjul, és ez Námán feleségének szolgált. És mondta az ő asszonyának, bárcsak az én uram szembe lenne azzal a prófétával, aki Samáriában van, kétség nélkül meggyógyítaná őt betegségéből. Semmit se tudunk erről a kislányról. Azt mondja, hogy ilyen portyázó csapatok, az azt jelenti, ilyen rendetlen, ilyen önkényesen csak a falvakat járó katonai csapatok, valahol foglyul ejtették ezt a kislányt. Nem tudjuk azt se, hogy hány éves volt, azt se, hogy kik voltak a szülei. De hát ugye el tudjátok képzelni, hogy nem volt kellemes dolog, hogy egyszer csak a katonák fogják és elviszik, hogy abban az időben még volt rabszolgaság, aztán majd valahol eladják rabszolgának. Ez a kislány azonban nem keseredett el a fogságba. És a Jóisten gondviselése vigyázott rá, mert azt mondja, hogy a szíriai hadsereg vezérének a feleségéhez került, neki segített, ki tudja kislányként milyen kis dolgokban otthon a ház körül, és tudta, hogy a ház ura, az ő asszonyának a férje milyen borzasztó beteg, és ő csak ennyit mondott, bárcsak szembe lenne azzal a prófétával, aki Izraelben van, Elizeussal, kétség nélkül meggyógyulna a betegségéből. Hát ezt a kislány biztosan hívő szülők nevelték. Őnek is semmi kétsége volt, nem volt, hogy Isten akármilyen súlyos betegségből meg tud gyógyítani. És az ő szülei szeretetre is nevelték őt minden ember iránt, mert nem úgy gondolkozott, hogy ezek a gonosz szíriaiak, akik engem fogságba vittek, és nem így, hanem szánalmat érzett, hogy milyen nagy tragédia van ebben a családban. És csak ennyit mondott. És én nem mondom most tovább nektek a történetet, a szüleitek, ha gondolják, majd elmesélik, de ebből az a csodálatos dolog történt, hogy a szíriai hadsereg vezére valóban lement Izraelbe, és Elizeus próféta nem csak meggyógyította őt, hanem az igaz Istent is megismertette vele, és ő megtért, az igaz Istennek a tisztelőjévé lett a pogány országban is. És én szeretnélek titeket bátorítani, mindegy az, hogy valaki hány éves, aki igaz szeretetet mutat az emberek iránt, szolgálatkészséget, segítőkészséget, és ha úgy alakul, akkor még szívesen a Jóistenről is szól, amit ő megismert felőle, ő is megvallja, ő rá is vonatkozik Jézus ígérete, hogy aki megvall emberek, az engem az emberek előtt, én is megvallom az én mennyei atyám előtt. Még egy kis mai történetet mondok nektek, ezt én is úgy hallottam. Egy kisfiú óvodába készült, és az óvónéni elment előzetes családlátogatásra, hogy megismerje őt, meg a családját, és meglátta, hogy ott van egy szép, erőteljes kutya egy ilyen kis kenelben, és jaj, azt mondja az óvónéni, én imádom a kutyákat. Erre a kisfiú nagyon kedvesen megszólal, és annyit mond, a kutyákat szeretni kell, de imádni csak a Jóisten szabad. Ezt ő csak olyan ártatlanul kedvesen ennyit mondott, és a tanítónéni megdöbbent, és azt mondta, hát én látom, sokat fogok még tanulni tőled. És nagyon-nagyon megragadt benne ez a mondat. Soha életében nem hallotta ezt, hiszen ez olyan szóhasználat. Látjátok, egy kisgyerek is nagyon egyszerűen, a maga helyén természetesen megvallhatja a Jóistent, és soha se lehet tudni, hogy ez mit indít el, és hogyan teljesíti be a Jóistennek a gondolatait és szándékát. Hát mehettek akkor szépen a helyetekre. Kedves gyülekezet, nyissuk meg Bibliánkat, és olvassuk a Timóteushoz írt második levél 4. fejezetéből az első 5 verset, a mai igehirdetés alapigéjét. Tehát a Timóteushoz írt második levél 4. fejezetéből az első 5 verset olvasom. Így hangzik. Ezt írta Pál apostol munkatársának, Timóteusnak, a legutolsó levelében, amit halála előtt írt. Kérlek azért az Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor és az ő országában. Hirdesd az ígét, állj elő vele alkalmas, alkalmatlan időben. Incs, fegy, buzdíts, teljes béketűréssel és tanítással. Mert lesz idő, amikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. És az igazságtól elfordítják az ő fülüket, de a mesékhez odafordulnak. De te józan légy mindenben, szenvedj, az evangélista munkáját cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsd. Kedves gyülekezet, ez az ige szakasz, amit felolvastunk, méltán tekinthető az apostol, a nagy evangélista, a pogányok apostola, Pál apostol lelki testamentumának. Mert ha egy pillantást vetünk a felolvasott ige szakasz után következő mondatra, a 6. versre, ott ezt olvassuk. Mert én immár megáldoztatom, az én elköltözésem ideje beállott. Tehát Pál apostol mindezeket közeli mártír halála tudatában írja. És ezután következik az a vallomása az apostolnak, amit leginkább szoktak Pál lelki testamentumának nevezni, a ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem. De valójában ez a vallomás az apostol személyes üdvbizonyosságáról szól, és ami az igehirdetés szolgálatát illeti, ami az apostolnak az élete volt, arra vonatkozóan az a szakasz tekinthető az apostol lelki testamentumának, amit én most alapigeként felolvastam. Így mondhatnánk testamentumának, mint egy végrendeletének. Mert nyilvánvaló, hogy bár ugye a levél közvetlenül az ő fiaként szeretett tanítványának és munkatársának, Timóteusnak szól, de az apostoli távolabbra néz. Amikor így olvastuk itt a 3. vers elején, mert lesz idő. Az apostol a Szentlélek ihletése által a jövőbe tekint. És hogy melyik ez a jövő, melyik az az idő, ami majd eljön, az sem lehet kétséges számunkra, mert az előző 3. fejezet így kezdődik. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be, mert lesznek az emberek magukat szeretők. Tehát az apostol az idők végéig tekint előre, az utolsó napokig, és így fogalmazza meg a maga meghagyatkozását, a maga lelki végrendeletét az igehirdetés szolgálatára vonatkozóan, amit ő oly szentnek tartott, amiről azt mondta nem sokkal halál előtt az utolsó jeruzsálemi látogatása előtt, ahol már aztán fogságba került, azt mondta, én semmivel sem gondolok, az én életem sem drága nékem, csak hogy az én futásomat elvégezhessem örömmel, hogy hirdessem az Isten kegyelmének evangéliumát. És erre a szolgálatra vonatkozóan itt van az ő végső meghagyatkozása. És így olvastuk itt, hogy ő így jellemzi ezt az időt, hogy lesznek az emberek magukat szeretők. És ez tehát azt jelenti, hogy ez lesz a korszellem az utolsó időben. Mi emberek nagyon tudunk egymásra hatni, és az apostol azt mondja, ez lesz a tömegeknek az jellemző általános mentalitása. És mi az, ami ebből fog következni? Úgy olvastuk itt a 4. fejezetben, a 3. vers végén, a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat. Ez egy döbbenetes megfogalmazás, tehát azt mondja, szeretnék a vallást is az ő mentalitásukhoz, a korszellemhez igazítani, és gyűjtenek és találnak tanítókat, akik az ő kívánságaikat helyben hagyják, akik az ő kívánságaiknak megfelelően szólnak az Istenről, az Isten dolgairól. Érdekes összehasonlítani ezt a kijelentést, hogy mivel magukat szeretők, ezért a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, a Péter 2. levele 3. fejezetének a 3. versével, ugye két különböző apostolról van szó, Pál és Péter, akik nem is egy területen dolgoztak, és mégis függetlenül Péter is a Szentlélek ihletése által ezt írja, azt pedig tudd meg, hogy ha az utolsó napokban gúnyolódók támadnak, akik a saját kívánságaik szerint járnak. Tehát betű szerint ugyanazt a kifejezést alkalmazza, a saját kívánságaik szerint járnak. Tehát mindent a maguk én középpontú gondolkodásához, én középpontú beállítottságához akarnak igazítani még a vallást is. És tegyük fel azt a kérdést, hogy mi az, ami megfelel az én középpontú gondolkodásuknak és a kívánságaiknak. Így olvassuk itt az ígében, hogy az igazságtól elfordítják az ő fülüket, de a meséghez odafordulnak. És ezt is mondja, hogy viszket a fülük. Saját kívánságaik szerint gyűjtenek magukat tanítóknak, mert viszket a fülük. Mit jelent az, hogy az igazságtól elfordítják a fülüket, de a meséghez, úgy van az eredeti szövegben, a mitoszokhoz odafordulnak. Tehát csak mitoszként állnak szóba a vallási tanításokkal, nem mint valódi valósággal. És hogyha belegondolunk abba, ugye, hogy mi a Krisztus által hirdetett igazságnak a lényege. Az a lényege, hogy egyetlen reményünk a haláltól való szabadulása az örök életre, a szabadulás az éntől, a nagybetűvel írt éntől, az önző éntől. És ez az az igazság, amit el nem szenvednek. Az igazságot nem tudják elszenvedni, nem tudják elviselni. Szívesebben fogadják csak mitosz szinten a vallási történeteket, de ez az, amit mindenképpen kerülnek, mert magukat szeretők, mert tanítókat is a saját kívánságaik szerint gyűjtenek. Én most úgy elhallgatom egy kicsit, ugye csak háztartási munka közben tudok belehallgatni a karácsonyi rádióban hangzó különböző beszédekben, vallomásokba, meg azért újságokba, azért beleolvasok az ilyen karácsonyi cikkekbe, vallásos újságokban is, és olyan megdöbbenve tapasztalom, hogy minden hangsúly csak arra esik a karácsonyi történetben, a karácsonyról szóló különböző beszédekben, megnyilatkozásokban, hogy Isten mennyire szeret bennünket, ami persze igaz, és hogy ő emberré lett, és ő megértő, és ő toleráns az emberekhez, és ő befogadja az embereket. Hallottam egy vallásos félórában ezt olyan szélsőséges módon, hogy nem is idézném föl. De a karácsonyi történetben van egy ige. Ez Máté evangéliuma 1. fejezetének a 21. verse, amikor Jézus születése előtt elhangzik az utasítás a szülőknek, hogy nevezzék a gyermeket Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Ugye az tulajdonképpen a Jézus az a görögös formája a Jehosua, vagy a mi Bibliánk így mondja, Józsué Héber névnek, aminek az a jelentése, hogy Isten megszabadít. És ugye ez zsidó gyermekeknek úgy adták ezt a nevet, hogy egy hitvallás volt, hogy Isten megszabadít. De Jézus esetében ennek más jelentése volt, sokkal magasabb rendű. Azt jelentette, hogy ő az az Isten, aki megszabadítja az ő népét annak bűneiből. És megkérdezem mindenkitől, ez sokféle karácsonyi beszédben valaki hallotta ezt az igét idézni, hogy azért örömhír a Jézus születése, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Ugye ez az a szó, ez az a fogalom, amit a mai emberek, de a mai kereszténység is sajnos nagyrészt kerül, hogy bűn. Ami nem valami önkényes dolog a Bibliában, hanem a bűn veleje az én középpontuság, az egoizmus. Ugye ezt a Biblia nagyon egyértelművé teszi. Az Isten egyetemes erkölcsi törvényének a lényege a szeretet, az abszolút önzetlenség, a másokért élés, a bűn lényege pedig az én középpontuság, az egoizmus. És Jézus ezt, az egész tanítását ezt hazotta, hát máskor azt mondta, ha megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesztétek, hát és mikor fölkölhökentek, hogy ki, miért akarja őket szabaddá tenni, hiszen ők nem szolgálnak senkinek, akkor Jézus megmagyarázta, mindaz, aki a bűn cselekszi, szolgálja a bűnnek, de ha a fiú megszabadít titeket, akkor ti valósággal szabadok lesztek. És ti, amikor Pál a Tituszhoz írt levélben összefoglalja, hogy mi az, amit Jézus erre a világra hozott, mi az az üzenet, mi az a kegyelem, akkor így fogalmaz. Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat. Na ez az, amit nem akar az utolsó idők embere hallani. Ez az az igazság, amit nem szenved el, hogy bizonyos kívánságoknak a megtagadása. Ez az az igazság, amit nem szenved el, amit Jézus így mondott, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát. Nem az egyéniségét, de az önzését, az én középpontuságát. És mi jellemző még erre? Az én középpontú ember az rendkívül kényelem szerető. Nem szeret erőfeszítést tenni, az szereti az énjét dédelgetni, és kényeztetni, és gondolkodni se szeret. Tehát az utolsó idők mentalitása, hogy az emberek mindent csak leegyszerűsítetten szeretnek hallani, gondolkodni, erőfeszítést kérni tőlük, ezt el nem szenvedik, inkább a mitoszokhoz fordulnak. Inkább a mesékhez. Van bennük bizonyos szomjúság, van bennük valami kíváncsiság, de ami erőfeszítést igényel, amin gondolkodni kéne, ami erkölcsi gondolkozást igényelne, a magát szerető ember, az ezt elutasítja magától. És megkérdezem, észreveszünk, hogy ez a korunknak a jellemzője. Csak az jöhet, ami könnyű, ami egyszerű, ami megnyugtató, ami vidámító. Ne beszéljen senki problémákról, ne beszéljen gondokról, ne beszéljen szabadulásról. Ez a mi korunk emberének a mentalitása. Eszembe jut, hogy egyszer, mondhatnám így, hogy tévedésből ide került a könyves pultra, és én majdnem hirdettem egy könyvet, nem a mi kiadónk adta ki a világérse. Ez volt a címe, hogy a Biblia regénye. Hát én már a címen is elrémültem, mert a Biblia nem regény. Aztán a tartalmán még jobban. És Jézusról állandóan úgy ír benne, hogy Jézus hahotázik. Jézus folyton neve. És nem tudom, valaki ismeri a Viskó című könyvet. Ez egy bestseller lett, azt olvassuk a hátlapján, hogy aki eddig nem hitt Istenben, ha elolvassa ezt a könyvet, majd hinni fog, és próbálja a mai emberhez közelhozni Istent, és ebben megint azt olvassuk, hogy Jézus folyton hahotázik, és nagyokat nevet, és aztán ugye próbálja így a Szent Háromságot ilyen nagyon furcsán bemutatni, és hát azok is folyton egymással nevetnek, jókat főznek, jókat esznek, Na hát ez a mai embernek a mentalitása, így akarja a saját kívánságaihoz igazítani még az Isten képet, még a vallást is. Ugyanez a helyzet a zenében is. Csak ami könnyű, csak ami elandalít. Semmi, ami egy kicsit úgy, hogy mondjam, takarítana a szívünknek a mélyebb rétegeiben, ami úgy megszólítana belülről, azt nem. Csak ami most egy kis hangulatot ad, ami most pillanatilag elandalít, vagy éppen felkorbácsolja a leghevesebb szenvedélyeket, hogy legyen egy kis tűz, legyen egy kis élet az életünk, mert az élet egyébként olyan unalmas. Ez a korszellem, és ezt nem megítélően mondom, a világért sem megítélően, sokkal inkább szánalommal és részvéttel. De ez a tény. És ugye mit ért azon, hogy viszket a fülük? Ha valakinek viszket a füle, az azt jelenti, hogy nyugtalan, és folyton dörzsöli a fülét. És mintha azt mondaná, ezekben az emberekben van egy csillapíthatatlan nyugtalanság, a maga szerető embernek nincs békessége. Az önmagával elfoglalt és én középponton gondolkozó embernek egy pillanatig sincs békessége, és hogy viszket a fülük, az azt jelenti, hogy mindig vágynak valami újra, valami rendkívülire, valami izgalomra. Hát gondolom, mások is belenéznek, én csak az újságok mellékletében megjelenő filmhirdetésekben belenézek otthon, mégis tudjam, mi zajlik. Ugye különböző tévésorozatokban is, egyebekben, és elhűlve látom, hát még az én fiatal koromban, még a filmnek mondjuk kellett, hogy legyen valami mondani valója. Ma már csak egy van, hogy az adrenalin szintet felemelje, már csak az van, hogy izgasson, szórakoztasson. Tehát ez a viszket a fülük, ez azt jelenti, hogy beteg a fülük, és az igazságot nem tudja elszenvedni, gondolkodni nem szeret. Az is jellemző, hogy már minden csak képekben tálalnak, mert már kép nélkül a betű az unalmas. Az olvasásról leszokunk, mert ugye olvasásnál gondolkodni kellene, és hát a betű az nem kell, csak a kép, ami gyors, ráadásul peregjen gyorsan, csak olyan információk, ami egyik fülünkön bemegy, a másikon kijön. Megkérdezem, 2000 évvel ezelőtt az apostol hogyan tudta ilyen tökéletesen jellemezni, csak egy-két szóval a mi korunkat. Lesznek az utolsó időben nehéz idők állnak, mert lesznek az emberek magukat szeretők, a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük, és az igazságot nem szenvedik el, attól elfordítják a fülüket, de a mesékhez odafordulnak. De a legérdekesebb az, hogy mit tegyen az igehirdető, hogy viszonyuljon ehhez a helyzethez. Az az apostol, aki így jellemzi a korszellemet, a korunk mentalitását, a következőt mondja. Ezt írja Timóteusnak, de már Dávorról se csak neki, hanem előre tekintve az utolsó időkig az ő összes igehirdető követőinek későbbi időben az ige szolgálatába álló munkatársainak. A legünnepélyesebb komolysággal írja. Kérlek azért az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat az eljövetelében, kor is az ő országában. Hirdesd az ígét, állj elő vele alkalmas, alkalmatlan időben, incs, fegy, buzdíts, teljes béketűréssel és tanítással. És utána, mert lesz idő. Tehát nem annak tudatában írja ezt az apostol, hogy az emberek majd fogékonyak lesznek az evangéliumra, hanem pont azért, mert lesz idő, mikor az emberek a saját kívánságaik szerint akarnak gyűjteni tanítókat, pont azért, mert lesz idő, amikor a viszket a fülük, és az igazságtól elfordítják a fülüket. Te nehogy ehhez igazodj, nehogy ehhez igazítsd az evangéliumot, nehogy beállj azoknak a tanítóknak a sorába, akik kiszolgálják ezt, hogy a saját kívánságaik, hanem te hirdesd az ígét. Még ha alkalmatlannak látszik is, mert az emberek egészen másra vágynak, és ellenszenvel viszonyulnak ehhez, és visszautasítóan, de akkor is hirdesd az ígét. De mindjárt szeretnék arra rámutatni, hogy hogyan, mert a hogyan az nagyon nem mindegy. Tehát az apostol ezt tudva, ezt az irányelvet adja Timóteusnak, és minden igehirdetőnek, aki a jövőben ezt a szolgálatot vállalja. El kell ismernünk, hogy a legőszintébb, a legbecsületesebb igehirdetőre is, és ne csak igehirdetőkbe gondolkozom, mert minden keresztény Krisztus papja, egyetemes papságról beszél az ige, minden keresztényre nyomás gyakorol ez a korszellem. Én a világért szeretném azt mondani, hogy mindenki rossz vagy gonosz, aki belecsúszik abba, hogy kiszolgálja ezt az igényt, hogy az emberek kívánságához igazított tanító legyen. Mert egy ilyen tömeges mentalitásnak iszonyú nagy a nyomása. De ugyanakkor egy szóval sem mondhatjuk, hogy ez lenne az üdvös, ez az, amivel segíteni tudna nekik, hogy ez lenne, ami Isten szemében helyes lenne. Tehát nem ítélkezni akarunk sem a tömegek felett, sem azok felett, akik jóhiszeműen úgy gondolják, hogy hát modernizálni kell az evangélium hirdetést, hát hasonulni kell ahhoz az eszközökhöz, amiket ma az emberek kedvelnek. Valahogy olyan csomagolásban kell nekik átadni az evangéliumot, hogy az ő kívánságaiknak megfeleljen. Ebben rendkívül könnyű belecsúszni. De az apostol szava olyan egyértelmű. Éppen azért, mert ilyen idők jönnek. Te hirdesd az igét. Ha alkalmas vagy, alkalmatlan időben. És nézzük meg, hogy hogyan. Azt mondja, incs, fegy, buzdíts. A buzdíts inkább így lenne fogta, hogy bátoríts. Teljes béketűrés, a hosszú tűrés van az eredeti szövegben. Makrotűr, mert hosszú tűrés. És tanítással. Tehát azt mondja, nem azt jelenti, hogy vágd a fejükhöz az evangéliumot. Nem azt jelenti, hogy ítélkezően olvasd rájuk, hogy bűnösök, és a bűnből szabadulni kell. Azt jelenti, úgy tedd, hogy ezt egyensúlyba hozzad, hogy incs, fegy, ezt nem szeretik, ezt, de akkor is tedd meg, mert erre szükségük van, de bátorítással is, mert incs, fegy, buzdíts, azaz bátoríts, hosszú tűréssel, mert nagyon nagy türelem kell, hogy ezt a gondolkozásmódot, ebben egyáltalán egy kis ajtót, egy kis ablakot nyitni, hogy beszűrődjön az, amit az evangélium mond, és tanítással. Tehát azt jelenti, hihetetlenül türelmes, sokoldalú tanítással. Nem úgy, hogy egyszerűen azt mondod, ez az igazság is pont, hanem úgy, hogy megérted, szánod, együtt érzel ezekkel a tömegekkel. Nem ők tehetnek egyszerűen egyenként arra, hogy ilyenek, hanem egyszerűen nincs semmi olyan tartás, nem kaptak hozzá semmi késztetést, hogy ennek a sodrásnak ellenálljanak. Egyszerűen csak hasonulnak egymáshoz. És te látod ezt, szánalomra, együttérzésre indítson, és de az igét hirdesd nekik, ne mást, ne légy a saját kívánságaik szerint a tanító, mert ezzel nem segítesz nekik. De ezt az ige hirdetést tegyed úgy, hogy hosszú tűréssel, tanítással, türelmes tanítással, addig, míg kinyílik az elme, amíg felfogja valaki az evangéliumnak a lényegét, amíg szóba tud állni vele, és ebben légy az ő, ebben nagyon vegy figyelembe a korszellemet és az emberek gondolkodásmódját, hogy hogyan taníts olyan alaposan, olyan türelmesen, annyira a nulla pontról, hogy végül meghallják az evangéliumot. De ne hagyd el az intést, ne hagyd el a feddést, de a bátorítással együtt. Úgy, ahogyan az Isten igéje szól. És azt olvassuk itt, hogy csak ez a gyógyszer, de vajon miért? Tegyük fel azt a kérdést, hogy miért? Ezt az apostol már előzőleg megindokolja. Az előző harmadik fejezetben ezt írja a 14. versben, miközben profétikusan előre tekintve az idők végéi, ugye állandóan ez van az apostol szem előtt az utolsó idők, ezt mondja a 13. versben, a gonosz emberek pedig és az ámítók, tehát 3.13-ban a gonosz emberek és az ámítók növekednek a rosszaságban, eltévejítvén és eltévejedvén. Tömör jellemzés? Abszolút tömör jellemzés. Tehát az apostol majdnem ugyanazt mondja, amit Jézus mondott, amikor megkérdezték, hogy micsoda jele lesz a te eljövetednek és a világ végének. Jézus azt mondta, mivel hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban megtegül. Pál apostol pedig ezt írja, csak a szavak mások, de a mondani való ugyanaz, a gonosz emberek pedig is az ámítók, ugye, akik igazodnak ehhez, növekednek a rosszaságban, és milyen tragikus, eltévejedvén és eltéveítvén. Tragikus, mikor a tanító is eltévejedik, és eltéveít, akaratlanul is. Tehát ne ez történjék, hogy eltéveítvén és eltévejedvén, hanem az történjék, hogy te hirdesd az igét, és így folytatja tovább a 14. verstől, de te maradj meg azokban, amiket tanultál, és amik rád bízattak, tudván kitől tanultad. És hogy gyermekségettől fogva tudod a szent írásokat, amelyek téged bölcsé tehetnek az üdvösségre, a Jézus Krisztusban való hit által. Mert a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Tehát, mint egy Timóteusnak a hátgerincét akarja megerősíteni, de nem csak az övét, mert ismétlem a szem előtt mindig az az idő, ami majd eljön, az a nehéz idő, ez van az apostol szem előtt. Tehát minden bizonyságtevő keresztény és minden igehirdető hátgerincét akarja megerősíteni, ez a korszellem, de te maradj meg azokban, amelyeket tanultál, tudván kitől tanultad. És mire utal ez, hogy tudván kitől? Hát semmiképpen nem az apostolra, nem magát állítja mércének, hanem hogy az Istentől tanultad. És itt megint csak ez a kérdés, hogy ki az, aki valóban Istentől tanult, aki nem egyszerűen ismereteket fogadott el azoknak a logikája miatt, hanem Szentlélektől tanított. Mert mondhatom, hogy ennek a sodrásnak ellenállni, és hirdetni az igét ilyen alkalmatlan időben, de azzal a türelemmel, azzal a szeretettel, azzal a körültekintéssel, azzal a kitartással, amiről az apostol beszél, csak azok tudnak, akikben az Isten igéje maradandóan beépült. Akik meggyőződtek ugyanarról, amit az apostol, hogy ez az egyetlen bizonyos és szintiszta igazság, ez az isteni kinyilatkoztatás, ez az egyetlen érintkezés lehetősége a mennyel. Az igében nincs mit megkérdőjezni, és nincs mivel vitába szállni. És akik meggyőződtek arról, hogy isteni teremtő erő van az igében, ez az, ami képes megjobbítani, ez az, ami képes az igazságban nevelni, ez az, ami képes tökéletessé tenni az Isten emberét, minden jó cselekedetre felkészítetté. Engem annyira elgondolkoztat Jézusnak az a kijelentése, János Evangélium 5. fejezetében találjuk, amikor Sanhedrin előtt van Jézus, és ugye vádolják őt, és ő pedig állandóan próbál a szívükre beszélni és kérlelni őket, és fájdalmasan mondja, nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen, és aztán ezt mondja nekik, hogy és az Isten igéje nincs maradandóan bennetek. Ez egy döbbenetes megfogalmazás. Az Isten igével sokféle kapcsolatban lehetünk. Lehet, hogy az elménket meggyőzte, lehet, hogy elméletileg nem vitatjuk, de maradandóan bennünk van-e. Ez azt jelenti, hogy egyrészt, hogy annyit foglalkozunk vele, hogy beépül teljesen a gondolkodásunkba, beépül a sejtjeinkbe szinte, meghatároz mindent bennünk, és hogy a Szentlélek világosította meg, és a Szentlélek véste a szívünkbe. Tehát ez a kérdés, kapcsolatban lehetünk az igével, de milyen kapcsolatban vagyunk az igével? A Jézus korabeli farizeusok is, írástudók is, írástudó, azok voltak. Jézus nem véletlenül beszélt aztán megkülönböztetően olyan írástudóról, aki az Isten országa felől megtanítatott, akit fölülről tanítottak. És mégis azt mondta nekik Jézus, az Isten igével foglalkoztok, de nincs maradandóan bennetek. És hogyha maradandóan bennünk van az Isten igéje, hogyha ez mindent ezt határoz meg bennünk, akkor egyszerűen nem tud elsodorni ezek az áramlatok, akkor nem tud eltéveíteni, nem tud legyengíteni. Akkor akármilyen szirén hangokat hallunk, hiszen hát ne felejtsük el, Sátán mennyei udvarokban tanult, Sátán a negatívumban egy hihetetlen intelligencia, óriási a hitető képessége. Néha olyan megtévesztően tálal dolgokat, vallási tanításokat is, amelyek nagyon vonzónak tűnnek, és te csak kínlódsz, és nem tudod, hogy hol fogjad meg, mert szinte már csak a füled hallja, hogy valamit nem stimmel, valami fals, de kínlódsz vele, hogy hol van benne a hiba. Annyira nagy a megtévesztő képessége. De ha az Isten igéje maradandóan van bennünk, és ehhez állandóan táplálkozni kell ezzel az igével, akkor a korszellem, a korszellemhez igazodó vallási tanítások képtelenek zsákmányt vetni bennünk. Akkor ez megvédelmez bennünket. És nézzük meg, hogy az apostol milyen hihetetlen ünnepélyességgel köti ezt Timóteus és az összes eljövendő igehirdető lelkére az idők végéig. Kérlek azért Isten és a Krisztus Jézus szín előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat, az ő eljövetelekor is az ő országában hirdesd az igét. Van ennél ünnepélyesebb meghagyatkozás? Isten ítélőszéke elé idézi Timóteus, de minden igehirdetőt is. És arra a felelősségére emlékezteti, hogy olyan embereknek hirdeti az igét, aki őt is, de minden embert is ítélni fog, élőket és holtakat az ő eljövetelekor is az ő országában. Mintha azt mondaná, gondold meg, minden embernél arról van szó, hogy elkárhozik, vagy elvész az örökké valósághoz, vagy örök élete lesz egy újjáteremtett földön. Arról van szó, hogy az Isten ítélő széke előtt szembesülni fog azzal, hogy mivel töltötte az életét, mit fogadott be, mivel azonosította magát. Hát te gondold meg, micsoda felelősség, hogy ha te az igazság hirdetőjeként, vagy az igazság képviselőjén valamit mondasz. Ezek az emberek az élet és a halál mesdjéjén vannak, és nem tudod, hogy akikkel beszélsz, akikkel szólsz, ma élnek, és holnap meghalnak, és lezárták az életüket így. Nem tudod, hogy akikhez szólsz, most hallották az igét életükben először is utoljára. Nem tudod. És neked a felelősséged óriási. Kérlek Istennek és a Krisztus Jézusnak szín előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat az ő országában és az ő eljövetelkor, hirdesd az igét. Azt az igét, ami egyedül vezethet az örök életre, ami egyedül készíthet fel az örök életre, ami egyedül szabadíthat meg az önzéstől, mert közvetíti Krisztust, az élet kenyerét, mert valóban Krisztushoz vezet, aki az út, az igazság és az élet. És meg se legyincsen, és semmiképpen el ne tántorítson a korszellem. Azoknak a tanítóknak a tömege, akik nem állítom, hogy bűnösen, de sodródva bekerülnek abba a csapatba, hogy a saját kívánságaik szerint gyűjtenek embernek tanítókat, és akaratlanul is belekerülnek ebbe, és ők is ilyen tanítóká válnak. Ez minket soha ne kísértsen meg. És én azzal szeretném zárni ezt az ige hirdetést, hogy felül kell bírálni az Isten igéjével való kapcsolatunkat. Én tudom azt, hogy ebben a rohanó, és hogy már ugye ez közhely, hogy rohanó világ, de tény, mondjam így, kicsit más kifejezéssel, programmal agyonzsúfolt világ, ahol a puszta megélhetésért, meg mindenféle elvárások, meg mindenféle kínálatok, meg mindenféle lehetőségek. Nagyon könnyen megtörténik, hogy az Isten igéjével való kapcsolatunk annyi, hogy egy héten egyszer elmegyünk, és azért hallgatunk egy igehirdetést, mert azért érezzük, hogy itt valami van, és ezért van egy lelki szomjúságunk, és ez az igényünk. Vagy futólag a kezünkbe vesszük a Szentírást. De értsük meg, ebben a veszélyes időben ez nem elég. A mindnyájan ezzel a mérce alá tegyük magunkat, maradandóan van bennem az Isten igéje. Átjárta a gondolkodásom minden zegény szugát, meghatároz engem mindenben, nem csak a gondolkodásomban, de a cselekedeteimben, az életmódomban, az idő felhasználásomban is, mindenben. Mert csak akikbe az Isten igéje maradandóan beépült, azok tudnak megmenekülni ezektől a sodró hatásoktól, attól a nyomástól, amit mindez gyakorol. És én befejezném végül az ige hirdetésünket a hegyi beszéd záró hasonlatával. Nem tudom, hogy emlékszünk-e rá, Jézus olyan egyszerűen mondta, és itt is előre tekintett az idők végéig. Mondta, valaki hallja tőlem a beszédeket. Tehát ezeket a beszédeket, a hiteles beszédet, az ígét, és megcselekszi, azt hasonlítom az olyan emberhez, aki kősziklára építette a házat. És fújhatnak a szelek, és jöhet a vihar, az eső, és beleütközhetnek. De szilárdan áll, mert kősziklára épült. A mi korunkban szó szerint is jöhet eső, árvízvihar, de átvitt értelemben is. a tanítás bármilyen szele fújhat. De akiben maradandóan van az Isten igéje, aki Krisztustól hallgatja ezeket a beszédeket, a Szentlélek vési a lelkébe, és maradandóan benne van az Isten igéje, azt mindez nem sodorja el, mert kősziklára épült. És Jézus folytatta, ha valaki pedig hallja tőlem a beszédeket, és nem cselekszi, és ez nagyon fontos, rendkívül fontos, mert ha az ember nem cselekszi azokat a beszédeket, amelyeket hallott, mindegyikünk vizsgálódhat magában, hogy mi az, amiben nem cselekszem az Isten beszédét, noha hallom, noha tudom, ez legyengíti az ember erkölcsérejét, de a felfogó képességét, az érzékenységét is az ige lényegének a megértésére. Ha az ember hallja, de nem cselekszi, a füle eltompul, eldugul, és egy idő múlva oda juthat, hogy már az ő füle is viszket. De hát annyira beteggé válik, mert csak aki cselekszi, hallja és cselekszi, azoknak lesz mindig nagyobb érzékenységük az ige valódi megértésére, azokba épül bele maradandóan az Isten igéje, azoknak a lelkébe tudja a Szentlélek belevésni, hogy védettek legyenek a kritikus végidőben is. És én szívemből kívánok mindannyiunknak, hogy Krisztusnak ez a, illetve Pál apostolnak ez a lelki testamentuma, mert ilyen idők jönnek, hirdesd az igét, ez elkötelezzen minket, és szívünkben elfogadjuk, és legyünk készségesek arra, hogy még egyszer mondom, nem ítélkezően, de hosszú tűréssel, de teljes tanítással, álhatatossággal csak ezt az igét hirdetjük, képviseljük minden módon. Isten tartsa meg az ő igéjét a szívünkben, és segítsen elfogadni és hozzáigazodni. Amen.
Isten tiszteletünket befejezzük, és énekeljük a 305-ös számú énekünknek mind a három versét. A 305-ös számú énekünk mind három versét énekeljük Isten tiszteletünk befejezésük. Leborulva együttesen imádkozzunk.
Szerető mennyei édesatyánk, hozzád jövünk Jézus Krisztus nevében, és köszönjük, hogyha te ígéd néhány egyszerű, de tökéletesen pontos szóval kinyitja a szemünket arra, hogy lássuk, hogy mi a meghatározó korszellem közöttünk, amely meg akarja hódítani, be akarja venni a kereszténységet is, amely az igazság minden bástyáját le akarja dönteni. Könyörgünk hozzád, jó Istenünk, add, hogy a mi fülünk hallja a te ígédet, ne csak hallja, de meghallja a te ígédet. Ezért bizakodva gondolunk arra, hogy te még ezt is megígérted, hogy te serkented föl a fülünket, te gyógyítod meg a fülünket, hogy igazán meghalljuk a te igédet, és mi kérjük ezt a kegyelmedet. Urunk, ha bármilyen mértékben is elromlott a hallásunk, könyörgünk, hogy gyógyíts meg, és add, hogy a te igéd maradandóan belénk épüljön, és segíts, Urunk, hogy rádöbbenjünk a felelősségünkre, hogy emberekkel itt mosolygunk, beszélgetünk, és beszélgetünk bármiről, És annyira könnyen elfeledkezünk arról, hogy nem csak ez az élet létezik, és hogy élőknek és holtaknak, a világ kezdetétől a végéig, mindenkinek meg kell állni a te ítélő széked előtt, hogy az életünkkel, a lehetőségeinkkel, a tetteinkkel elszámoljunk. És mindegyikünk életével kapcsolatban ez a legnagyobb kérdés. Elveszünk az örökké valóságra, vagy pedig megtartatunk a Jézus Krisztusban való hitáltal. Könyörgünk, Urunk, te hozzád, hogy add, hogy így szemléljük az embereket körülöttünk, és érezzük, hogy a viselkedésünk, a példaadásunk, a beszédünk minden óriási felelősség, hogy élők és holtak között, és bűneikben halott emberek között, akiknek azonban Isten fel akar ébreszteni, és az örök életre akar megnyerni, mi milyen befolyást árasztunk, és milyen tanúságot teszünk te rólad. Köszönjük, Urunk, hogy ezek az igék megörökítettek a mi számunkra, és add, hogy elkötelezve érezzük magunkat, hogy a te igédet sokkal jobban szeretjük, sokkal jobban megbecsüljük, sokkal jobban kutatjuk, mint az egyetlen védelmet ebben a kritikus időben a család ellenséggel szemben. És add, Urunk, hogy azt a hosszú tűrést, azt a szeretetet, azt a kiegyensúlyozottan feddő és bátorító magatartást is megtanuljuk tőled, amivel a süket vagy viszkető füleknek is tovább tudjuk adni a te ügédet, ha a te szent lelked együtt munkálkodik, hogy megnyissa az ő értelmüket, megszólítsa lelkiismeretüket. Urunk, kérünk, hallgasd meg imánkat, békességeddel, szereteteddel bocsáss el mindannyiunkat, és add, hogy mi örüljünk annak, hogy te bűntől szabadító, énünktől szabadító, megváltó vagy, és igényeljük ezt a szabadítást. Amen.
Távozás előtt a 335-ös számú éneket énekeljük. A 335-ös számú éneket énekeljük, mind a három versét.